Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egyesült Államok nem mond le Grönlandról továbbra sem, mondta el újságíróknak Donald Trump. Úgy véli, Dánia nem tudja megvédeni a szigetcsoportot. Az amerikai elnök személyesen vesz részt a davoszi világgazdasági fórumon, ahol téma lesz Grönland sorsa is. A misszióval kapcsolatban egyeztetett Mark Rutte NATO főtitkárral. Trump vámokkal kapcsolatos bejelentése nemzetközi felháborodást váltott ki. Az amerikai elnök az Egyesült Királyságot is kritizálta, mivel London Mauritius kezébe adna egy stratégiailag fontos helyszínen fekvő szigetet, ahol amerikai katonai bázis van. Dánia és Grönland azt javasolja, hogy a NATO indítson felderítő missziót a szigeten, ismertette a dán védelmi miniszter a grönlandi külügyminiszter oldalán Brüsszelben, miután a NATO főtitkárával egyeztettek. Az Európai Tanács várhatóan csütörtökön ül össze, miután tehát az amerikai elnök bejelentette, hogy 10%-os vámmal sújtja azt a 8 európai országot, amely akadályozza, hogy az Egyesült Államok megszerezze a Dániához tartozó szigetet. Donald Trump hivatalosan is megerősítette, hogy meghívta Vlagyimir Putyin orosz elnököt a gázai tűzszünetet, illetve a békekötést felügyelő béketanácsba. A meghívóról előzőleg a Kreml számolt be. A The Guardian szerint Oroszország a válaszadás előtt minden apró részletet tisztázni kíván a meghívásról Washingtonnal, így egyelőre az orosz elnök még nem fogadta el az amerikai felkérést. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap jelentette be, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök is meghívót kapott, amelyet el is fogadott. A béketanács egy amerikai irányítású nemzetközi testület lesz, melynek fő feladata a tűzszünet betartatása a béke visszaállítása érdekében a gázai övezetben. Szijjártó Péter Prágában cseh kollégájával, Petr Macsinkával tartott közös tájékoztatóján beszélt a Grönland körüli nemzetközi vitáról és Donald Trump kezdeményezéseiről. A magyar külgazdasági és külügyminiszter nem tartja Európai Uniós ügynek a grönlandi kérdést, megoldását kizárólag az érintett felek tárgyalásában látja, miközben megerősítette, hogy Magyarország tehát kész csatlakozni az amerikai elnök által kezdeményezett gázai béketanácshoz. Az Építési és Közlekedési Minisztérium publikálta az új kreszt, melyben számos közlekedési szabály módosul. Változik a sebességhatár az autóutakon és az autópályákon, utóbbit nem használhatja mindenki. Az előzési tilalom még több tehergépjárműre lesz érvényes, a kerékpárosok sem szágulhatnak mindenhol. Több szabályozás érinti az elektromos rollereket, a követési távolság megkötése kerül, valamint a járművek kivilágítása is kötelező lesz. A kressz és a gyakorlati vezetés oktatásánál is lesznek módosítások, az elméleti tananyag elsajátítása akár egyszerűbbé is válhat. Az új szabályok szeptembertől lépnek életbe. A sebességhatárok az autóutakon óránkénti 110-ről 120 km-re emelkednek, az autópályák egyes szakaszain akár 140 is lehet a limit. A nehéz tehergépkocsik lakott területen kívül főszabály szerint csak autópályán, autóúton és főútvonalon közlekedhetnek. A kerékpárosok a járdán és gyalogos övezetben maximum 10-zel tekerhetnek, a kis és nagy teljesítményű elektromos rollereket is megkülönböztetik majd az új jogszabályban, és ezekre merőben eltérő szabályok vonatkoznak majd. Rögzítik a követési távolságokat, autópályán 2 másodperc, autóúton 1 lesz a kötelező, az irányjelzést az új szabályok szerint korábban kell majd elkezdeni, az elsősegélynyújtási tanfolyamok beépülnek a középiskolai oktatásba, a végzősök pedig az iskolai krétarendszerben érhetik el majd az E-jogsi modult, az állam a jogosítvány megszerzését térítésmentesen biztosítja. Pintér Sándor belügyminiszter március 14-i határnappal jogutód nélkül megszünteti a 12 éves kortól letartóztatásba helyezett fiatalkorú fiúkat őrző budapesti javítóintézetet a Szőlő utcában. Az érintettek más javítóintézetekbe történő átszállítása ma be is fejeződik, közölte a tárca az MT-vel. A rendelet már este megjelent a magyar közlönyben. A MOL csoport kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a Gazprom nyelvtársasággal a szerb NISZ vállalatban fennálló 56,15%-nyi részesedésük megvásárlásáról, közölt az olajtársaság a tőzsde honlapján tegnap. A tranzakció megvalósulásával a MOL jelentős részvényesi felelősséget és irányítási jogot vállalhat a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban, amellyel tovább erősítheti jelenlétét a közép- és dél-kelet-európai energiapiacon. A felek törekednek az adásvételi szerződés március 31-ig történő aláírására. Végül az időjárásról. Sokfelé kisütött a nap, de néhol megmaradt az úzmarás köd, illetve réteg felhőzet. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt. A csúcsomérséklet -5-3 fok körül alakul. Ha lehet, még egy kicsivel hidegebb lesz holnap hajnalra. Híreinket hallották.
Reklám.
Itt vagyok, engem küldj! Ezzel a mottóval tart ima este január 20-án, kedden este 19:30-kor a Szent István Bazilikában a 777 blog. Dicsőítés, szentségimádás, tanítás és tanúságtételek szerepelnek a programban. Valmai hitéről Ruzsa Magdi, Alexa Krisztina nővér, a dicsőítő szolgálatot az Adorámus zenekar végzi. Mindenkit várnak szeretettel!
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Dél-Amerika jelene és jövője a múlt árnyékában. Lénárt András történész, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészeti és Társadalomtudományi Kar Hispanisztika tanszékének docense a műsor vendége. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A történelem során hazánk néha szorosabbra fűzte kapcsolatait a távoli kontinens országaival, még más időszakokban a politikai, gazdasági prioritások meggyengültek.
Valóban a magyar-latin-amerikai kapcsolatok különböző fázisokon, különböző korszakokon mentek keresztül. Természetesen ez mindig attól függött, hogy éppen milyen politikai rendszer volt az adott területeken. Most egy kiemelkedő példát mondjak, nálunk a szocializmus idején Kuba egy természetes és közeli partner volt. Számos dolgot küldtünk Kubának, gépeket például, de embereket is, tehát mérnököket, tanácsadókat, még tőlük ugye érkeztek például a magyar textiliparban munkások, és még sokan. Tehát nyilván ez mindig attól függött, hogy az adott politikai rendszer milyen jellegű kapcsolatokat akart kiépíteni a másik féllel. Általában ugye a 70-es, 80-as években elindultak a diplomáciai, valamint kereskedelmi jellegű kapcsolatok Latin-Amerika bizonyos országaival. Ezek nem feltétlenül voltak nagyon fontosak, vagy nagy volumenűek, sokszor inkább csak gesztusértékűek, vagy szimbolikusak. A múltban, ugye ennek nyilván itt egy fontos eleme az, hogy nálunk milyen rendszer volt akkoriban. A demokratikus időszakban, a magyar demokratikus időszakban persze már más forgatókönyvet látunk, más struktúra kerül a szemünk elé, egészen a jelenkorig, amikor is adott országokkal kialakítjuk azokat a kétoldalú kapcsolatokat, amelyek jelentősnek mondhatók. Most én nagyon egyszerűen fogalmazva, mindkét fél megkapja azt, ami számára a másik féltől értékes, érdekes, és ami használni tud.
Dél-Amerika a világpolitika színpadán mindig is a függőségek békójában volt jelen. A gyarmati örökségeknek máig ható következményei vannak. Gondolok például arra, hogy a 19. század első felétől 1990-ig az Egyesült Államok az úgynevezett Monroe doktrína jegyében aktívan beavatkozott Latin-Amerika életébe.
Latin-Amerika valóban mindig valamilyen szinten a függőség állapotában élt, és hát sokan azt mondják, főleg a latin-amerikaiak, hogy még most is így van. Ez nagyon messzire vezethető, tehát valóban a gyarmati korban teljesen közvetlen volt ugye, a függőség a gyarmattartóktól, elsősorban Spanyolország, másodszorban Portugália, most ezt a sort ugye itt a kiterjedésre említettem is. Majd a 19. század első harmadában, tehát az 1810-20-as években Latin-Amerika nagy része, nem az egész, de nagy része függetlenné vált. A 19. század legvégén pedig a maradék néhány ország is elszakadt gyarmattartótól. És tehát felmerült annak a lehetősége, egy ilyen ideális kép, hogy akkor Latin-Amerika most független lesz. Megszülettek a független köztársaságok, Latin-Amerika a saját útját járja, szuverén lesz, ő dönt a saját sorsáról. Simón Bolívar, hogy most a függetlenséget kivívó vezetők közül a leghíresebbet említsem, de még sokan voltak rajta kívül, tehát Simón Bolívar és társai különböző forgatókönyveket képzeltek el. 15, 6, 7, 8 különböző köztársaság lesz, vagy mondjuk a bolivári Nagy Kolumbia elméletben sok-sok köztársaság egybe forr és együtt lépnek majd fel, sokféle stratégia létezett. De a lényeg, hogy ezt a kivívott függetlenséget meg tudja őrizni. Ugyanakkor latin-amerikai értelmiségek már akkor figyelmeztettek arra, hogy a néhány évtizeddel korábban szintén függetlenné vált Egyesült Államok még problémát jelenthet a jövőben. Valaki csodálattal tekintett az Egyesült Államokra, tehát az elszakadás után létre tudott hozni egy új, sikeres, politikailag és gazdaságilag is sikeres országot, tehát követendő példa lehetne a latin-amerikaiak számára. Míg mások azt mondták, hogy oké, igen, ez elismerése méltó, amit az Egyesült Államok önmagával tett, vagy önmagáért tett, de Latin-Amerika teljesen más. Nem húzhatjuk fel ugyanazokat a mintákat a latin-amerikai régióra. Említette ezt a Monroe doktrínát, magyarul Monroe doktrína vagy Monroe elv, mindkettőt szoktuk használni. Ez 1823-ban született, ami leegyszerűsítve azt mondta ki, hogy Amerika az amerikaiaké, tehát többé európai beavatkozást nem fog eltűrni az Egyesült Államok az egész amerikai kontinensen. Tehát itt ugye fontos kiemelni, hogy az Egyesült Államok az egész amerikai kontinens nevében beszél, Latin-Amerika nevében is. Zárójelben hozzátenném, hogy őket nem kérdezték meg erről. Nyilván ők sem akartak beavatkozást, de azt sem akarták, hogy az Egyesült Államok ennek az elvnek a betartójaként, őrangyalaként viselkedjen. Magyarul ő fogja eldönteni, hogy mikor kell beavatkozni annak érdekében, hogy az európai hatalmak ne tudjanak beleszólni az amerikai kontinens fejlődésébe. Ugye ez egy régi doktrína, 1823, tehát 202 évvel ezelőtt született, de az ahhoz csatolt különböző kiegészítések, átértelmezések végigvonulnak ezen a 202 éven. Hát és ezzel ugye elérkezünk mindmáig, mert bár Barack Obama hivatalosan is deklarálta azt, hogy a Monroe doktrína lezárult, véget ért, az Egyesült Államok többet nem szól bele Latin-Amerika és az amerikai kontinens életébe, nyilván saját magán kívül, tehát a más amerikai országok életébe, hát ugye a közelmúlt eseményei viszont azt mondják, ahogy maga az amerikai kormányzat is mondta, hogy a Monroe doktrína él, csak van egy Trump kiegészítés, ez visszatért, és Latin-Amerika egyértelműen látja, hogy a jövő is valószínűleg ennek keretében fog hát majd úgy zajlani. És még egy kiegészítést tennék, ez az egész, ez a függőség, ami a kérdésben is szerepelt, ez gazdasági jellegű is, ugyanakkor hát azt mondhatnánk, hogy nem is nagyon történhetett másképp az, hogy mindig függenie kell valakitől, valamilyen hatalomtól Latin-Amerikának. A részletekben most nem megyek bele, de maga a függetlenség kivívásának folyamata, az a honnan hová való eljutás egyszerűen predesztinálta a legtöbb latin-amerikai országot arra, hogy egy darabig szükségük legyen valamilyen külső segítségre, külső hatalomra. Ezek után viszont ezek a külső hatalmak egyértelműen szándékosan, előre megtervezett módon fenn is tartották ezt a függőséget. Befektetések, kölcsönök, segélyek mind úgy érkeztek Latin-Amerikába, hogy valamit cserébe kaptak. Latin-Amerika pedig szinte mindig ebből rosszul járt, vesztes félként, kizsákmányoltként jött ki ebből a játszmából. Ugyanakkor a külső hatalmaknak, akár Európa, akár Egyesült Államok, akár újabb korokat nézzük, Kína, Oroszország, bárki megjelenik Latin-Amerikában, mint egy ilyen külső finanszírozó. Latin-Amerikát mindig valamilyen szintű, akár technológiai, infrastruktúrális, gazdasági függőségben tartotta. Mindenkinek az volt az érdeke, bármilyen csúnyán is hangzik, vagy rosszul hangzik, hogy Latin-Amerika önállóan, külső segítség nélkül ne tudjon létezni, mindig kelljen valaki, egy külső erő, tehát ez egy ilyen mesterségesen előidézett függőséggé vált a korábban gyarmati korban átörökölt függőség.
Ezen okok miatt ért el a hidegháború Dél-Amerikát a 20. század második felében, gondolok itt Chilére vagy Perúra, hiszen gyakoriak voltak a forradalmak és a katonai diktatúrák.
A hidegháborúban Latin-Amerika egy fontos, hát itt most idézőjelesen mondom, hogy hadszíntérré vált, de ezt még korábban is tehetjük, már a második világháborúban is egy idézőjeles hadszíntérré, amikor is már ugye az 1930-as években az Egyesült Államok rájött, hogy nagy szüksége lesz Latin-Amerika segítségére a nemzetközi viszonyok alakításában, klasszikus idézve látta, hogy a nemzetközi helyzet fokozódik, és neki egy természetes szövetségese, ugye az itt mellette elterülő Latin-Amerika. Akkor, 1930-as éveket mondom most, akkor ugye ez a nácizmus, fasizmus veszélye volt, tehát Roosevelt elnöknek egy úgynevezett jó szomszédság politikájával, kialakításával megpróbálta meggyőzni Latin-Amerikát arról, hogy mi igazából barátok vagyunk. Egymásra támaszkodhatunk, egymást kiegészítjük, egymást segítjük. A második világháborúban állt fel ez a rendszer, amelyre Latin-Amerika persze gyanakvón tekintett, mert ugye addigra volt már 100 évnyi tapasztalata az Egyesült Államokról, hogy ez a segítség, ez leginkább beavatkozás és a Monroe doktrína jegyében történik, de ugye a világháború alatt nem volt más választása. Hidegháború, ugye a második világháborút követő hidegháborúban ez az egymásra utaltság fennmaradt. Az Egyesült Államok mindenképpen el akarta kerülni, hogy a Szovjetunió, és úgy általában véve a baloldali, tehát még csak azt sem mondom, hogy kommunista, tehát hogy tényleg a szélső baloldali és a Szovjetunió által inspirált kommunizmus, hanem egyszerűen a baloldaliság, a szocializmus, a szociáldemokrácia, amiből akár még kommunizmus is lehet, ugye, ne tudja megvetni a lábát Latin-Amerikában. Alapvetően ebben a törekvésében sikerrel járt, ugye egy nagy kivétel Kuba, ahol nagyon nem sikerült az amerikai törekvés, viszont minden más országban, szinte minden más országban a hidegháború során sikerült azt megakadályozni, vagy az, hogy baloldali, és akkor itt az előbb említettem, ugye baloldali, szocialista, kommunista, bármilyen baloldali színezetű kormány, tehát vagy azt sikerült megakadályozni, hogy ezek hatalomra kerüljenek, a baloldali erők, vagy ha már hatalomra kerültek, akkor sikerült elérni azok hatalomból való kikerülését, most szándékosan ilyen túl szépen fogalmaztam, ez akár jobboldali pártok politikai kampányának támogatását is jelenthette, de olyan radikális lépéseket is, amikor a baloldali kormányt megpucsoló jobboldali erőket, a CIA, az amerikai kormány fegyverrel, pénzzel, propagandával támogatta. Sok-sok beavatkozást láthatunk elsősorban Közép-Amerikában és a Karib-térségben, másodszorban Dél-Amerikában az Egyesült Államok révén, amelyek akár olyan a leghíresebb jobboldali diktatúrákat eredményeztek, mint mondjuk a chilei Pinochet diktatúra, vagy az argentin úgynevezett nemzeti újjászervezési folyamat nevű diktatúra.
Ugyanakkor annak szem és fültanúi vagyunk, hogy az államok függetlenedni kívánnak az Amerikai Egyesült Államoktól. A dél-amerikai elnökök első csúcs találkozójára 2000-ben került sor. Az összejövetelen a résztvevők elkötelezték magukat a képviseleti demokrácia védelme, a régióbeli fejlődés, béke és stabilitás mellett.
Ez a találkozó, amit említett, illetve sok egyéb találkozó, akár hivatalos és sokszereplős multilaterális találkozó, akár csak regionális, ugye Dél-Amerikában, illetve a Karib térségben is találunk ilyen részben politikai, de inkább gazdasági motivációból létrejött szövetségeket, találkozókat, egyeztetéseket. Mindig ezeknek az egyik fő eleme és fő pillére a függetlenség. Politikai és adminisztratív értelemben most is függetlenek természetesen, de az olyan jellegű függőség felszámolása, amiről korábban beszéltem. Ez ugye jellemzően akkor szokott előfordulni, amikor olyan általában baloldali kormány van hatalmon latin-amerikai országok többségében, amelyek elutasítják az amerikai beavatkozást. Itt most nem csak a közvetlen katonai beavatkozásról van szó, hanem ugye akár gazdasági jellegű beavatkozást is. Imperializmus, ahogy ugye általában itt nevezni szokták. Ebben a korszakban volt hatalmon Hugo Chávez Venezuelában, de Castro már régóta Kubában, Evo Morales Bolíviában, Argentínában, Néstor Kirchner, később pedig a felesége, és még sorolhatnánk egy-két példát. Tehát akik megpróbálják azt a latin-amerikaiságot, az ilyen régi Simón Bolivári értelemben megteremtett latin-amerikaiságot hangsúlyozni, tehát ez a miénk, ugye a latin-amerikaiaké, és ezzel fellépni az Egyesült Államok, hát ahogy ők mondják, imperializmusa, vagy mondjuk így dominanciája és befolyása ellen. Ez megint csak amerikai kormányoktól függően tudott jól működni, vagy sem. Tudunk olyan, a közelmúltból is olyan elnököket, akik Latin-Amerikát fontos elemként kezelték a külpolitikájukban, az Amerika-közi kapcsolatra vagy közepesen nagy hangsúlyt helyeztek. Gyakorlatilag itt most a hidegháború végéről beszélek, mert azért egyértelműen a hidegháború alatt az Amerika-közi kapcsolatok nagyon fontosak voltak. Ez Ronald Reagannel lezárult, pontosabban idősebb George Bush-t még idevenném, mert az utolsó Latin-Amerikában történő fegyveres beavatkozás Panamában 89 végén és 90 elején még bekövetkezett, ilyen Noriega tábornok eltávolítása. Érdekes módon épp január 3-án került Noriega tábornok amerikai kézre, pont ahogy most Nicolás Maduro január 3-án amerikai kézre. Ez az ilyen fegyveres aktív beavatkozás akkor lezárult, úgy gondolták, hogy örökre, és az ezt követő kormányok, amerikai kormányok különböző gazdasági, politikai jellegű hát beavatkozásokat hajtottak végre. Ebben egyébként Bill Clinton is aktív volt, főleg Kuba irányába. Barack Obama inkább partnerként kezelte Latin-Amerikát, mint ellenségként, még Kubát is, ugye Kuba felé is nyitott. Trump kormányzatnál másik viselkedett, ami egy nagy meglepetés mindenki számára, hogy Joe Biden kormányzata úgy tett gyakorlatilag, mintha nem létezne Latin-Amerika. Szinte semmilyen Latin-Amerika politikája nem volt, miközben, ugye amikor ő az Obama kormánytagja volt, ő volt az egyik szószólója annak, hogy Latin-Amerikával szoros partnerségre és barátságra kell törekedni. Kormányzata idején, mintha nem létezett volna Latin-Amerika, mintha elfeledkezett volna róla. Hát és most ugye a második Trump kormányzat idején pedig, ahogyan a közelmúlt eseményeit látjuk, egy latin-amerikai elemző ismerősem is mondta, hogy ők most inkább azt kívánnák, hogy Trump nap se jusson eszébe, hogy ott van Latin-Amerika, látva ugye a kezdődő eseményeket.
Továbbra is kérdés, hogy mi várható, hogy az Amerikai Egyesült Államok elfogta a venezuelai elnököt és feleségét, és kivitték az országból?
Látjuk, hogy tényleg napról napra változnak a dolgok, változnak az események az amerika-közi kapcsolatokban. Ahogy említette, ugye itt január 3-án Venezuelában történt egy elég erőteljes változás. Még azt se feltétlenül mondhatjuk, hogy megdöntötték a kormányt, mert az még nem következett be, bár itt ugye naponta változnak, ahogy mondtam, az események. De hogy mi várható, az tényleg a legprofibb, legszélesebb látókörrel rendelkező Latin-Amerika szakértők és Amerika szakértők sem tudják megmondani. Hallunk olyan hangokat ugye a jelenlegi amerikai elnöktől, hogy most történtekhez hasonló dolgok még folytatódhatnak majd, akár Kolumbia, akár Mexikó, akár Panama irányában, hiszen az érdekek ugye ebben az irányban mutatnak, az amerikai közi érdekek, de nem tudhatjuk. Nyilván itt egy olyan új helyzetben vagyunk, amikor valóban visszatért az a Monroe doktrína egy új értelmezéssel.
A nemzetközi jog erre engedélyt ad?
Nem, erre nem. Ebben gyakorlatilag egyetért mindenki, Amerikában a republikánus szenátorok nagy része is, hogy egyáltalán nem. De hát Trump kinyilvánította, hogy őt ez nem érdekli. Tehát ő neki ugye kongresszusi felhatalmazása sem volt a beavatkozásra, miközben az amerikai alkotmány előírja, hogy kongresszus felhatalmazásával lehet csak külföldön katonai beavatkozást tenni. Itt egy új játékszabályrendszerben vagyunk, új geopolitikai tényezők álltak fel, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez meg ez történhet, mert csak ha ezt engedi a nemzetközi jog, vagy csak ezt engedni az amerikai kongresszus. Valaki azt mondja, hogy pillanatnyi érdekek, nem, itt ennél sokkal komplexebb helyzetről van szó. Ugye Latin-Amerikában egyre inkább jelen van Kína.
Venezuelai nehéz olaj szinte kizárólagos vásárlója Kína.
Így van, a venezuelai hadsereget Oroszország fegyverezte fel, le is szerepeltek ugye most itt a támadás során, tehát nem tudták megvédeni az elnöküket. Tehát Trump számára egyértelműen elfogadhatatlan az, hogy más nagyhatalom jelen van a kontinensen, mert Amerika az amerikaiaké, és ugye ezzel visszaértünk a Monroe doktrinához. Tehát ennek keretében nem tudhatjuk, hogy mi lesz. Ugye ő már mondott rögtön Maduro elfogása után olyanokat, hogy a kolumbiai elnök sem lesz sokáig hatalmon, ami egyébként igaz, mert választások lesznek, és ő nem indulhat már rajta a jelenlegi baloldali kolumbiai elnök. De kicsit olyan fenyegetően hangzott, amit Kuba számára mondott, az is fenyegetően hangzott. Grönlandról nem is beszélve, de hát az nem Latin Amerika. Tehát tényleg nem tudjuk, itt a szakértők is csak, ahogy szokták mondani, egy kötszurkálást tudnak tenni a jövőt illetően, mert valamilyen új játékszabályok álltak fel, amiket ugye utólag próbálunk meg visszafejteni. Hát és a klasszikus geopolitikai elméletek itt már nem működnek, de új geopolitikai elméleteket kell ezekre létrehozni egyértelműen.
Dél-Amerika helyzetét miként lehet jellemezni a 21. században? Milyen fejlődési irány mutatkozik, akár politikailag, akár gazdaságilag? Az elmúlt évszázadok öröksége mennyiben befolyásolja ezt?
Latin-Amerikában az aktuális kormányok és választások mindig nagyon nagy súllyal bírnak, és súlyra esnek alatba. Ez megint csak azért azt mutatja, hogy mennyire együttműködőek például az Egyesült Államokkal, mennyire akarnak nyitni más hatalmak felé, ugye Kínát, oroszokat már említettük. Az Európai Uniót szeretnék fontos tényezőként kezelni, mert sok latin-amerikai ország úgy gondolja, hogy bár a gyarmati korból rossz tapasztalataik és emlékeik vannak Európáról, de azért ez már egy másik Európa. És jelenleg, amikor úgy látják, hogy a legtöbb igazi nagy hatalom Trump, Xi Jinping, Putin, hát eléggé kiszámíthatatlan, akkor az Európai Unió egy ilyen jó választás lehetne, mint stratégiai partner. Ezzel próbálkoznak is, több mint 20 éve próbálják aláírni a Mercosur, ez a dél-amerikai gazdasági szervezet, és az Európai Unió azt a szabadkereskedelmi megállapodást, ami a világ legnagyobb szabadkereskedelmi megállapodása lenne, de hát ez most éppen elakadt a sok európai ország mezőgazdasági szektorának teljesen jogos aggodalma miatt. Ugyanakkor Latin-Amerika mindenképpen egy nagyon fontos szerepet fog betölteni, majd a jelen és a jövő világ rendszerében. Egyetlen példát emelve ki, mert ugye nagyon sok mindenről lehetne beszélni, a lítium. Ugye az ilyen ritka földfémek, mint a lítiumért folyik a küzdelem a világon. A lítium a legjobb példa, mert ugye nem csak elektromos autó, de laptop, mobiltelefon, semmilyen elektronikai eszköz nincs lítium nélkül. A lítium lelőhelyek nagyjából 70%-a Latin-Amerikában van. Dél-Amerikában azon belül is van egy ilyen lítium háromszögnek nevezett régió. Nagy része nincs kitermelés alatt, nyilván a nagyhatalmaknak érdeke lenne, hogy ők kapják meg a koncessziót. Latin-amerikai országok viszont hát óvatosak, megint csak, amit már említettem, van már most már több száz évnyi tapasztalatuk arról, hogyha bejön egy külső, akár kínai, akár amerikai, akár orosz, hát akár európai hatalom, és megpróbálja ezt kiaknázni, akkor ők eddig mindig rosszul jöttek ki ebből. Ezen próbálnak, erre vigyázni próbálnak most, hogy tényleg partnerként kezeljék őket. De ugyanez igaz, mondjuk az olajra, földgázra, ugye Venezuela esetben tudjuk, Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb kőolaj tartalékával, kiaknázatlanul, nincs kitermelve a venezuelai helyzet miatt. Tehát Latin-Amerika sok olyan kincset rejt a világ számára a 21. században, amelyet egy valódi partnerségi viszony keretében kiaknázva, és a világ gazdaságba és a világ körforgásába bevonva nagy nyeresség lenne Latin-Amerikának is, és a világnak is. Csak ilyen meg kell találni az egyensúlyt, és meg kell találni azt a formulát, hogy mindenki győztesen jöjjön ki ebből, vagy legalábbis senki ne károsuljon úgy, ahogy az elmúlt 200 évben Latin-Amerika károsult és járt rosszul általában.
Kedves hallgatóink, Lénárt András történésszel, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar Hispanisztika tanszékének docensével beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Számít már, mit akarsz, miért csak most szóltál? Ha játszol velem kitalálós, én kitalállak egy bomba-bomba jót. Ugorj velem egy kicsit vissza az évekbe. Ez az illat még, ez a kezdetek, egy kicsit bele-bele borzongok neked. Ilyenkor mindenki még bemerészkedne. Én érzem, ez a szem nem néz, nem néz rám, ez a kar nem számít. Mit akarsz, miért csak most szóltál? Velem észre gondolsz, elfutnál. Ez az ajtó késő zár. Kitalálok, ezt nem kell hagyjál. De kislány, megyek, amíg akarok, és nem hagyom itt a szívem, hogy elhasznál, így újra dobogni. Élni is el. Éjszaka piknik az ég alatt, repkednek az igen nagy szavak, így csobbanunk mi be a tóba mesztelen. Hogyha keresnél, sem találnál, azt mondod, egy jobbat nálamnál, és bármi legyen, én hiszek neked. Én érzem, ez a szem nem néz, nem néz rám, ez a kar nem számít már. Mit akarsz, miért csak most szóltál? Velem nézel, ez az ajtó késő zár, kitalálok, ezt nem kell hagyjál. De kislány, megyek, amíg akarok, és nem hagyom itt a szívem, hogy elhasznál, így újra dobogni, élni is elviszem. De kislány,
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről. Az elmúlt alkalommal a felajánlás szertartásával foglalkoztunk, arról elmélkedtünk. Most innen folytatjuk. A pap imára szólítja a híveket, hogy imádkozzanak vele és érte. Erről már régebben elmélkedtünk, hogy egy kicsit megváltozott a papnak a imára való felszólító szövege, és azt is próbáltuk megérteni, hogy azért, mert a pap Krisztus nevében szól, Krisztus nevében működik. Erre még többször kitérünk majd a szertartásról szóló elmélkedésünkben. Ezután következik a Szent Mise második kitárt karú könyörgése, ahogyan Tarjányi Zoltán professzor úr mondja, mert az első a Szent Mise elején a dicsőség, vagy pedig hétköznaponként az Uram irgalmaz után kezdődő könyörgés volt. Ezt az imát más néven szekretálnak, vagyis titok imának nevezik, de van még egy másik elnevezése is, a szuperobláta, vagyis a felajánlott adományok fölött elmondott imádság. Magyarul egyféleképpen nevezzük felajánlási könyörgés. Érdemes megjegyezni, hogy ez az imádság, mint minden imádság, Krisztushoz szól, Krisztus által bocsánat az Atyához, és ez azt jelzi, hogy Krisztus által terjesszük áldozatunkat mennyei Atyánkhoz. A Szent Mise magyarázata kis füzetben Dobszai tanár úr erről így szól, hogy a felajánlási könyörgés ismét az egyház hivatalos ünnepélyes szövege, amelyben elmondja, mit kell látnunk ebben a szent cselekményben. Ő egy példát is hoz a húsvét vasárnapi felajánlási könyörgést. Valóban érdemes tanácsát megfogadni, hogy ezeket a könyörgéseket, ha van lehetőségünk rá, erről is beszéltünk, hogy az Adorimus és más internetes felületeken megtalálhatjuk ezeket a szövegeket, érdemes ezeket átgondolni, átelmélkedni, hiszen súlyos és fontos mondani valókat tartalmaz. Ezután már az oltáron van minden, ami az eukarisztia bemutatásához szükséges. Dobszai tanár úr megjegyzi, eddig mi cselekedtünk. Elhoztuk az adományainkat, megvallottuk előtte hitünket, bűnbánatunkat, stb. Most a pap személyén keresztül maga Krisztus lesz a főszereplő. Ott van vele az egyház is, hiszen a fő és a test elválaszthatatlan. Amikor az áldozatot Krisztus és az egyház mint egy test nyújtját az Atyának, akkor az Atya elfogadja ezt az áldozatot, s vele elfogadja az egyházat és mindenkit, aki az egyházhoz tartozik. Tarjányi professzor úr a Kánonról általában című fejezetében pedig megjegyzi, hogy a szinoptikus evangéliumok beszámolója, valamint Szent Pál irata az első korintusi levél 11. fejezetének 24. versében őrzi meg az utolsó vacsora lényegi mondatait. Érdemes a szinoptikus evangéliumokat is idézni, hogy hol találhatók ezek a részek. Máté evangéliuma 26. fejezet 26. vers, Márk evangéliuma 14. fejezet 22. vers, és Lukács evangéliuma 22. fejezet 19. verse. Szóval ezek a szentírási helyek őrzik meg az utolsó vacsora lényegi mondatait. Jézus kenyeret és bort átváltoztató szavait. Mindegyik leírásban, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr, különleges hangsúlyt kap, hogy a megváltó kezébe vette a kenyeret, majd ugyancsak kezébe veszi a borral telt kelyhet, és hálát adott. A Szentírásban az eukarisztáinc görög szó jelentése hálát adni. Ezt használja az ember az szentmisére, az egyház a szentmisére. Ebből vesszük, mondja Tarjányi professzor úr, a szentmise második nagy egységének, az eukarisztiának a liturgiáját, ezt az elnevezést. Megjegyzendő, amit már hangsúlyoztunk, hogy 16. Benedek pápa jobban szeret egy egységről beszélni a szentmisével kapcsolatban, de két asztalról, az ige asztaláról és az eukarisztia asztaláról. Most ez utóbbiról van szó. Tarjányi professzor úr hangsúlyozza, hogy Jézus áldozati cselekményt végez, amikor az utolsó vacsorán hálaadó imádságot mond. Jézus akkor ad hálát, amikor totálisan, teljesen odaadja magát az Atya akaratának, és elvállalja megváltás művének beteljesítését, az ártatlan áldozati önfelajánlást. Ez minden régi ószövetségi áldozatot, rítust összefoglal, dicsőítő engesztelő és lakoma áldozat. A kenyér és a bor áldozatban mi is jelenvalóvá tehetjük áldozati halálát és föltámadását, mely egyben az ő hozzá tartozó közösség szeretett lakomája. Az egyház pedig azóta folytonosan Krisztus áldozatát ajánlja föl az Atyának, hiszen ő benne engesztelődött ki a bűnös világgal. Isten Jézus Krisztusban és az ő áldozatában szereti és fogadja el a világot, a tökéletes engedelmesség hódolatában. Így aki Istenhez akar tartozni, annak bele kell építenie gondolkodását, idejét, energiáját, tehát egész személyiségét Krisztus áldozatában. Megjegyzi a professzor úr, hogy ezért lehet mondani a II. Vatikáni zsinat megfogalmazásával, hogy a szentmise az egyház tevékenységének csúcsa és forrása. A továbbiakban pedig hangsúlyozza a professzor úr, hogy a szentmisében belekapcsolódunk ebbe a jézusi hálaadásba, áldozati cselekményébe. Megjegyzi, hogy a pap ismétli meg az eukarisztia alapításának szavait, mert ő nem csak az egyház hívő közösségét, hanem Jézust is megszemélyesíti, szentségi hatalmánál fogva, fölszentelésének következtében. Ő az egyház és Krisztus nevében tevékenykedik, in persona ecclesiae és in persona Christi, hangsúlyozza a professzor úr. Neki adatik meg, hogy hatékonyan kimondja az alapítás igéit, és így nem csak megemlékezünk az utolsó vacsorán történtekről, hanem meg is jelenítjük azt. Így lesz a Szentmise megemlékező megjelenítés. És újra hangsúlyozza a professzor úr, hogy Krisztus és az egyház egybe tartozik, mint a test és a fej, következésképpen az egyház a fő áldozata által ajánlja föl önmagát és minden értékét Istennek, aki hihetetlen ember szeretetét egyszülött fia föláldozásával nyilvánította ki. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.